Az előző felolvasott szakaszból emelek ki egy verset, egy igeverset, de előtte felolvasok még egyet, amit az előbb nem olvastam föl. Ugyanebből a fejezetből a 11. vers. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés, megpróbáltatás nem látszik örvendetesnek, hanem inkább keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcseit hozza azoknak, akik megeznődtek általa. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Eddig a kiemelés. Bizonyára mindnyájan beleakadunk naponta az eboláról szóló híradásokba. Tényleg nincs olyan orgánum, ami ne foglalkozna az ebola veszélyeivel, ami nem közölné az éppen aktuális számát a halottaknak. Olyan szavakat lehet hallani az ebolával kapcsolatban, hogy fertőz, terjed, megjelent, átjött, vagy átment egyik országból a másikba. Egészen, mintha csak egy emberről beszélnénk. Felruházzuk ezt a vírust emberi tulajdonságokkal, úgy, mintha élne, mintha ember lenne. Valóban él ez a vírus, hiszen azért, vagy attól függetlenül, hogy szemünkkel nem látjuk, a tudomány által egy ismert kórokozóról van szó. De nem úgy él, ahogy azt a híradásokban a szavak sejteni engedik, hanem ő a lehetőséggel él. Az ebola vírus a lehetőséggel él, amit mi emberek felkínálunk neki. Bizonyára képeket is láttak a testvérek azokról a kórházakról Afrikában, ahol kezelik ezeket a betegeket. Nem azt mondom, hogy 200 éve volt nálunk ilyen állapot az egészségügyben, hanem azt mondom, hogy soha nem volt ilyen állapot. Pontosan ez az egyik oka a vírus terjedésének, hogy gyakorlatilag a higiénia teljes hiánya jellemzi a kórházakat is. Most akkor képzeljük el a mindennapi életet Afrika ezen területein. Tudjuk, hogy ez egy állatról emberre terjedő vírus, és az emberi tevékenység csak segíti a vírus terjedését, nem csak a higiénia hiányával, hanem az egyre szűkülő természeti élettér csökkenésével, ugye, amit az ember idéz elő az őserdők írtásával. Ez a vírus köszöni szépen jól megvolt az elmúlt évezredekben, évmilliókban, ott a maga helyén, az őserdőben, az állatokban. De mivel mi emberek írtjuk ezt, ezért új életteret keres magának. Új gazdatestet, amiben élni tud, amiben fertőzni tud, amit majd el tud pusztítani. A felolvasott szakaszunk is beszél egy halálos fertőző kórról. Azonban eltérően az ebolától, ez nem terjed csak emberről emberre. Ez a fertőző halálos kór, amiről felolvasott szakaszunk beszél, az állatvilágra teljesen veszélytelen, de a növényvilágra is, csak emberben tud lakozást venni. Úgy hívják ezt a gyilkos kort, hogy keserűség. Keserűség. Ügyeljetek arra, hallhattuk, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Keserűség. Szerintem több embert ölt már meg, mint amennyit az ebola meg fog ölni. Szerintem több embert pusztított már el a keserűség, és ennek következményei, mint amit a halálos kórokozók elő tudnak idézni. A keserűség veszélyeiről azonban nagyon kevés szó esik. Erről nem írnak az újságok. Nem kutatják szuper laboratóriumokban az ellenszerét. Állatkísérleteket sem végezhetnek, hiszen ahogy hallottuk, nem terjed emberről állatra, hála Istennek. Keserűség. Egy olyan lelki állapot, ami ugyanúgy elpusztítja az embert, mint ahogy az ebola. Felolvasott szakaszunk előtt, a másodjára felolvasott igeversben a nehézségekről hallottunk. A megpróbáltatásokról hallottunk. Fontos érteni, hogy a keserűség az mindig valaminek a következménye az ember életében. Gondolkodjunk tehát most erről közösen a keserűségről. Nem úgy történik ez, hogy egy szép reggelen felkelek, kidörzsölöm a csipát a szememből, és rádöbbenek arra, hogy keserű vagyok. Ez nem így történik. Ez úgy történik, hogy a keserűséghez vezet egy út. Életünk minden percében és minden napján lépéseket tesz az ember, aminek a végeredménye vagy a keserűség lesz, vagy a boldogság lesz, vagy a kilátástalanság lesz, vagy a reményteljes jövő lesz. Nem hirtelen köszönt be az életünkbe. A keserűség legtöbb kiváltó oka a rosszul kezelt nehézségek. Szándékosan használok ilyen orvosi megfogalmazást. Rosszul kikezelt nehézségek. Rosszul viselt vagy értelmezett próbák. Mint hogyha egy betegségre rossz gyógyszert adna az orvos, és nemhogy eléri, hogy gyógyulás legyen, hanem még mélyebbre viszi az embert. A keserűség mindig annak a jele, hogy volt az életünkben egy jól ki nem gyógyított megpróbáltatás, nehézség vagy próba. És nem jól kezeltük, és nem jól dolgoztuk fel. Jelen tudásunk szerint az ebolára nincsen gyógyszer. A keserűség nevű gyilkos kórra viszont van, és tudjátok, mit mondok? 2000 éve megvan a gyógyszer erre. 2000 éve kezünkbe foghatjuk, mert ott van a Szentírásban, a Bibliában a módszer, és mégis mai nap milliók és milliók halnak meg keserűség, reményvesztettség következtében. Pedig van rá gyógyszer, pedig van rá megoldás, pedig nem kell, hogy a nehézségünk keserűségbe torkoljon. Mit is mond az igénk? Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés, vagy nehézség, vagy megpróbáltatás nem látszik örvendetesnek. Azt gondolom, idáig egyetértünk az igével, nem? Tehát melyikünk az, aki végigfut a főutcán nagy mosollyal és örömmel kiabálva, hogy olyan nehézségben van az életem, jaj, de örülök neki, jaj, de boldog vagyok, hogy mindjárt összeroskadok. Nyilvánvalóan mindnyájan értjük és tudjuk, a pillanatnyilag egyetlen egy nehézség nem látszik örvendetesnek. Egyetlen megpróbáltatásnak pillanatnyilag nem tud örülni az ember. De van folytatás. Nem látszik örvendetesnek, sőt inkább keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Figyelj csak! Az igény nem csak azt mondja, hogy van orvosság a keserűség ellen, hanem azt mondja, hogy el lehet jutni olyan lelki állapotba, amikor immunissá válsz a keserűségre. Azt mondja, el lehet jutni odáig, meg lehet úgy edződni, hogy a keserűség többé nem tud lakozást venni az életedbe. Lehetséges ez? Lehetséges úgy élni, hogy bár érnek a nehézségek és a megpróbáltatások, mégse görnyedek bele a keserűségbe, mégse fonnyad bele az életem a keserűségbe, a kilátástalanságba? Hogyha csak földi perspektívából vizsgálom ezt, akkor a válasz erre az, hogy nem, nincs ilyen lehetőség. Nézd meg, miért mennek el ma a fiatalok Magyarországról? Miért mennek el? Szinte kivétel nélkül megfogalmazzák azért, mert itt nincs lehetőség, nincs reménység a boldogulásra. Megkeseredtek, látva azt, ami szemmel látható. Én ilyenkor mindig egy lépéssel hátrébb megyek. Könnyű megbélyegezni ezeket a fiatalokat és azt mondani, hogy egy kicsivel több kitartást kérünk fiatal generáció. Bezzeg a mi időnkben, mi mennyit hajtottunk és gürítünk. Ez jogos. De pont azért látja keserűen a világot a mai generáció, mert nem volt előtte egy másik generáció, akinek az életén látta volna, hogy a keserűség legyőzhető. Mert már generációk óta születnek gyermekek a keserűségbe, a kilátástalanságba. Ami nem sikerült a szülőnek, ugyanhogy sikerülhetne a gyereknek. Csodálkozunk, hogy menekülnek. Csodálkozunk, hogy azt hiszik, majd ott könnyebb lesz. Pedig az az igazság, hogy viszik magukkal a lelküket oda is. Viszik magukkal a keserűség tanyáját és lakhelyét oda is. Semmivel nem lesz könnyebb, és semmit nem fog nekik segíteni az, hogy éppen 1000 kilométerrel odébb próbálják meg. Ott is utoléri őket a keserűség. Mi a megoldás akkor? Mit mondhatunk mi a következő generációnak? Mivel biztathatunk egy keresztelő családot, egy kisgyermeket, aki még nem is érti, hogy most mi történik vele? Figyeljetek csak! Pillanatnyilag semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződnek általa. Meg kell tanulnod, meg kell tanulnom pillanatnyi helyzetemet, keserűségemet, megpróbáltatásomat és kilátástalanságomat a jövő szemszögéből nézni. Ez a gyógyszer. Meg kell tanulnom a jelen nehézségeit elhelyezni a jövőben, és onnan visszapillantani a mára. Mire gondolok? Egy nagyon egyszerű kis példa, gyerekeknek úgy szoktam ezt magyarázni, hogy mutatok nekik egy képet, amin elsőre látszik, hogy valami kinagyított valami van, de mivel akkora nagy, és nincs a szemünk ehhez a látványhoz szokva, nem tudjuk, hogy mit nézünk, és mi van előttünk. Aztán megmutatom a másik képet, ami ugyanez, csak a normális távolságból, a már sokszor tapasztalt távolságból nézve, és az a kinagyított valami, ami egyébként egy légy szeme volt, és fölismerhetetlen volt ilyen közelről, egyszer csak felismerhetővé válik. Hogyha a problémáid, a megpróbáltatásaidat ennyire közelről nézed, akkor sohasem fogsz túllépni rajtuk. Meg kell tanulnunk bizonyos távolságból nézni ezeket. A jövő szemszögéből. A szenvedés és a megpróbáltatás a világ legfeleslegesebb dolga, ha nincsenek távlati perspektívába helyezve. Erre az egyedüli és egyetlen út az, hogy megpróbálod a jövőből nézni éppen aktuális helyzetedet. De hát nem látom a jövőt, mondhatod teljesen jogosan. Úgy van. Te sem látod, és én sem. Akkor hogyan nézhetném onnan jelen életemet? Hát tudod, ezért mondjuk mi keresztjének, hogy az életemet lerakom az Isten kezébe. Mert ő látja a jövőt. Mert ahonnan ő néz téged, ott nincs tegnap meg holnap. Ő egyben látja az életedet. Az életet visszafele tekintve értjük meg, mondta Kierkegaard a nagy gondolkozó, és igen, boldog ember az, aki ki tudja mondani, hogy a múltamban ekkor és ekkor történt nehézség, legyen az bármilyen, legyen az gyász, legyen az egzisztenciális, legyen az házastársi, legyen bármilyen nehézség, erre és erre tanított meg. Ezt és ezt tanultam meg belőle. És kiderül a csoda, hogy a nehézség által váltam többé. De ahhoz, hogy erre képes legyél, ahhoz meg kell tanulnod a jövő perspektívájából nézni a jelenedet. Hogyan látod életed nehézségeit, testvérem? Most itt. Hogyan tekintesz az előtted merevő Góliátokra? Legyőzhetőnek találod őket? Van bátorságod szembenézni velük? Van bátorságod letenni az életedet az Isten kezébe, és azt mondani, Uram, te látod a jövőt egyedül, én nem. És nem tudok jó megoldásokat hozni. Ezért kérlek, segíts. Kérlek, cselekedj. Az egyetlen értelmes kérdés a nehézségekben az így hangzik. Mire akar ez a helyzet engem megtanítani? Mégis a legtöbb ember a nehézségekben azt a kérdést teszi fel, ami miért elkezdődik, és nincs rá válasz. Milyen nagy a hasonlóság az ebola terjedése és a keserűség növekedése között. Mind a kettő valaminek a hiánya miatt életképes. Az ebola a higiénia hiánya miatt, a keserűség pedig az Istenbe vetett hit hiánya miatt, hogy nem tudom letenni az életemet. Én magam akarom ilyen közelről megvizsgálni és értelmezni a dolgokat, de nem tudok reális képet alkotni. Muszáj eltávolodnod a napi problémáitól, különben keserűvé válsz. A keserűségbe való belerokkanás ellenszere tehát hinni azt, hogy Isten megoldást és szabadítást készített konkrét bajodra, csak te még nem látod. mert nem ismered a jövőt. Gondolj bele, így szembenézni minden nehézséget. Tudhatod, van bátorságot hinni, hogy már kész a megoldás, csak még én nem értem oda, csak még én nem értem, csak még én nem jutottam el oda, mert ember vagyok, és az idő köt engem, és az idő szorításában élem az életem. Ha ez így van, akkor nem fogsz aggódni és a keserűségbe belefonnyadni. Ha nem, mit fogsz csinálni? Így szól a folytatás. Törekedjetek mindenki iránt a békességre, a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. A keserűség ellenszere itt van. Törekedjetek mindenki iránt békességre, szent életre. A keserűség kizár minden külső inget. Figyeld meg a keserű embert. Képzelj magad elé egy keserű embert. A keserű ember úgy gondolkodik, hogy az ő baja a legnagyobb a világon. A keserű ember úgy gondolkodik, hogy ő a legsajnálatra méltóbb helyzetű ember a világon. A keserű ember mindig menekül a valóság elől. Ezért a keserű ember előbb-utóbb kizár mindent, ami külső. De akkor mi marad? Csak a belső. Ami viszont keserű. És ezért nem tud a keserű ember kitörni ebből az ördögi körből. Itt van az ellenszer. Ami alapján azt merem mondani, a keserű ember kezdjen el másokkal törődni. Erre szólít fel az előbb felolvasott ige. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre. Te törekedj a békességre. Te törekedj a szent életre. Te legyél érzékeny más bajára, és minél keserűbb vagy, annál inkább. Valaki egyszer azt mondta, könnyebb a lábadat egy szandálba bújtatni, mint az egész világot szőnyeggel borítani. Le lehet élni úgy az életünket, hogy mindig mástól várjuk, hogy oldja meg. Le lehet élni úgy az életünket, hogy mindig bajunk van a másikkal, hogy nem egyengeti el előttünk az utat, és nyomja az a kő a lábunkat. De mennyivel egyszerűbb egy szandált húzni? Mennyire egyszerűbb elkezdeni nekünk a változást, amit szeretnénk látni a másikban. Aki képes felkarolni más szenvedőt, az képes törekedni a szent életre. Aki képes a békesség miatt csendben maradni egy konfliktusban, az elkezdi majd előbb-utóbb észrevenni, hogy az élet az ilyen győzelmektől lesz szép. És nem attól, hogy mások milyen pecsétet ütnek a hátadra, hogy te sikeres vagy, vagy sikertelen, hanem attól, hogy képes vagyok észrevenni a másik baját, képes vagyok törekedni a békességre, a szent életre. És aki így él, az többé nem szenved majd időzavarba. Figyeljétek meg! Mert ez pedig a másik halálos kórja az embernek, az állandó időzavar. Sosincs időm semmire, a kapcsolataimra mindig valami van, mindig valami közbe jön. Egy amerikai fotóművész csinált egy megrendítően szép sorozatot. Az interneten megtalálható. Haláluk előtti napokban, órákban fotózott embereket, és megkérte őket, hogy mondjanak egy-egy gondolatot életről és halálról. Egészen csodálatos gondolatokat is lehet olvasni, az ember tényleg megrendül, miközben a gondolathoz társul egy arc is, akiről már tudod, hogy már nincs itt az élő között. Az egyik képen egy fiatal leány van, 20-30-as évei között lehet. Már teljesen kopasz, de nagyon szép, helyes arcú, már csövek lógnak ki belőle mindenhol, és a következő üzenet van a kép alatt, amit tehát ő mondott. Az idő annyira értékes dolog, Istenem, annyira értékes. Ez volt az ő üzenete. Azoknak, akik majd ezt megnézik. Az idő annyira értékes. Vajon mi vagyunk elég bölcsek ahhoz, hogy értsük ezt a titkot? Vajon vagyunk-e annyira bölcsek, hogy az életünkből egy percet se töltsünk keserűséggel? Mert egyszer úgy is eljön az idő, amikor rádöbbenünk, hogy minden keserűségben és bánatban és bosszúban töltött perc hiányozni fog az életed. Ugye nem kell nekünk is egy halálos betegség ahhoz, hogy kijózanítson bennünket, hogy mi is az igazi érték az életben. Az élet túl értékes ahhoz, és az időnk túl rövid ahhoz, hogy keserűséggel teljen. Hiszem és vallom, Isten tervében nem szerepelt keserűség. Mi emberek dönthetünk úgy, hogy így élünk, dönthetünk úgy, hogy elkezdjük az életünket letenni az ő kezébe. Aki ismeri a holnapot, ismeri a jövőt, és megoldást készített már most minden bajunkra. Legyen bátorságod ezt megtenni. Amen.